Mellettem el Orbán Viktor miniszterelnök, jó reggelt kívánok önnek is.
Jó reggelt.
Hát nyugatról kelet felé tartott, így össze lehet foglalni az elmúlt két napját Brüsszelből Moszkvába. Keleten vagy nyugaton érezte magát inkább otthon?
Mindenhol rendesen bántak velünk.
És melyik a fontosabb a kettő közül?
Hát nézze, mi magyarok ugye a nyugathoz tartozunk. A NATO-nak vagyunk tagjai, az Európai Uniónak vagyunk tagjai. Tehát a szövetségi rendszerünk egyértelműen nyugathoz köt bennünket. Ugyanakkor Oroszország a gazdasági számokat tekintve Magyarország második legfontosabb partnere Németország után. A távolság, ha repülővel megy az ember, de talán kilométerben számolva is London és Moszkva tekintetében talán ugyanaz lehet Budapestről. Tehát Magyarország nem hagyhatja figyelmen kívül azt, hogy hol van, mert az érdekeit ez alapján tudja meghatározni. Tehát miközben a nyugati szövetségi rendszer részei vagyunk, a magyaroknak húsba vágó érdekük, hogy a lehető legjobb viszonyban legyenek Oroszországgal.
Nézzük a tárgyalásokat, kezdjük talán Brüsszellel. Ha jól sejtem, vagy ha jól olvastam a híreket, akkor itt az egyik legfontosabb témakör az, hogy Magyarország kikerül-e a kötelezettségszegési eljárás alól. Ezt ugye pro forma nyáron teheti meg. Ez volt talán Barroso elnökkel, vagy az Európa Tanács elnökével is a legfontosabb téma.
Három dolgot rendeztünk Barroso elnök úrral. Az első, hogy áttekintettük az egy évvel ezelőtt kialakult viták állását, mármint Brüsszel és Magyarország között kialakult viták állását. Lezártuk lényegében az összes vitáspontot. Tehát azt lehet mondani, hogy megújítjuk a Európai Unió Bizottsága és Magyarország közötti kapcsolatokat. Elégedett volt mind a két fél az elért eredményekkel. A második ügy a magyar gazdaság helyzetének értékelése, hiszen az Európai Unióban válság van, különösen az eurózónán belül, és azt szeretnék az unió vezetői, ha egyre kevesebb lenne a bajban lévő ország, és egyre több lenne a sikertörténet. Magyarország pedig egy sikertörténet, hiszen ha megnézik a pénzügyi számainkat, akkor Magyarország sikeresen stabilizálta a pénzügyi helyzetét, visszanyerte az erejét, és jó reményekkel tekint a ez év és a következő év gazdasági fejleményeibe és a növekedés elé. A harmadik dolog pedig a jövő volt, a jövő pedig arról szól, hogy van-e még értelme fönntartani Magyarországgal szemben olyan fenyegetettséget, hiszen a túlzott deficit eljárás egy fenyegetettség a rosszul teljesítő országokkal szemben, amit a magyar gazdaság helyzete már nem indokol. Ez a kérdés el fog dőlni a tavasszal.
Azt mondja, hogy erkölcsi kérdés kikerülni a túlzott deficit eljárásról, de hát kinek erkölcsi kérdés? Ezt azért feltehetem így is ezt a kérdést, mert azért igaz, hogy 2004 óta, uniós csatlakozásunk óta nem sikerült éveken keresztül 3% alatt tartani azt a bizonyos hiányt. Ez viszont most már két éve sikerül, és azért azt is látni kell, hogy a bizottság, Brüsszel ugyanezt a követelményt nem tudja ugyanezzel a következetességgel más tagállamokon számon kérni. Mondhatnám úgy, hogy külön engedéllyel úsznak el más tagállamok.
Ezért mondtam azt a bizottság elnökének, hogy a magyarok nem kérnek semmi különleges elbánást. Mi egy kettős mérce nélküli elbánást kérünk, és egy tisztességes elbánást. Azt kérjük, hogy kapjuk meg azt a tiszteletet, amit egyébként Magyarország az elmúlt két és fél év teljesítménye alapján megérdemel. Az erkölcsi kérdést pedig úgy kell értenünk, hogy az egy dolog, hogy bár vállaltuk egy szerződésben 2004-es uniós belépésünkkor, hogy a költségvetési hiányunk 3% alatt lesz, mondhatjuk, hogy mások is vállalták, ők sem tudják betartani, és ez igaz is. A mi helyzetünk egy kicsit súlyosabb, nem akarok erről hosszan beszélni, nem esik jól nekem ez, meg gondolom a hallgatók se szeretik hallani, de az igazság az, hogy nem csak, hogy nem tartottuk be, hanem közben az előző években a kormányaink azok hazudoztak. Ami önmagában is egy baj, de ráadásul még le is buktak. Tehát ezért Magyarországra úgy tekintettek hosszú időn keresztül Brüsszelben, mint egy hazudós országra, ami átveri a partnereit, és aztán nem tud mit csinálni, kénytelen ezt beismerni. Hát 7-8, 7-10% közötti magasságban volt a költségvetési hiány, miközben egyébként folyamatosan meghamisították az adatokat, amik nem csak a magyarokat verték át, mert ugye az, hogy bennünket magyar választókat átvertek, ez a magyar történelem során hozzászoktunk már, nem esik jól, de hát nem egy váratlan fejlemény. De átverték Brüsszelt is, hát persze, hogy az ember lebukik egy idő után, és ez egy nagyon kínos dolog. Tehát most, amikor a mostani kormány 3% alatti hiányért dolgozik, akkor nem csak egy gazdaságilag észszerű célt tűz ki maga ellen, vissza akarja nyerni az ország megbecsültségét és elismertségét, ami szükséges ahhoz, hogy nekünk is meglehessen a saját önbecsülésünk, tehát többről van szó, mint gazdaságról.
De most úgy látja, hogy ki fogunk kerülni a túlzott deficit eljárás alól? Beszéltek-e erről Barrosóval új információgyanánt, mert amit eddig elmondott, ezeket tudjuk, hogy így van, meg ezek az elmúlt évekből fakadnak ezek a mondatok.
Jó esélyünk van, érdemes harcolnunk.
Mert hogy például vannak itt olyan bevételek, amelyeket valahogy be kellene szedni, például az EUD, vagy a pénztárgépek bekötése az adóhivatalhoz, amely benne van ebben a bizonyos túlzott deficit eljárás aluli kikerülés ígérvényben.
Hát érdekes dolog ez. A magyarok legnagyobb szövetségese a valóság ebben a vitában. Amikor arról van szó, hogy milyen teljesítményeket ért el Magyarország, mik a tények, akkor kiderül, hogy minden tény mellettünk szól. Ha arról van szó, és akkor mi a bizonytalan? Akkor hát a jövő. Hát a jövő mindenhol bizonytalan természetesen Európában, hiszen válság van. De nagyon tanulságos, hogy semmit nem lehet fölhozni Magyarország ellen a tényvilágból, hiszen mindent, amit vállaltunk, teljesítettünk. Arról lehet beszélni, hogy vajon képesek leszünk-e ugyanerre jövőre is. Miért ne lennénk? Hát az elmúlt 2,5 évben megcsináltuk, meg fogjuk csinálni a következő évben is. Erre azt lehet mondani, hogy mi van az elektromos útdíja? Hát be fogjuk szedni. Mi van, meg fogjuk csinálni.
Ez rendben van, csak ez alapján dől el. Tehát egy bizonyos jóslás kategória az, hogy kikerülünk, vagy
jól
sem.
Jól mondja, pontosan ez adja a nehézséget. Ha a magyaroknak csak a tényekre és a valóságra alapozva kellene érvelniük, akkor mi megnyernénk az összes vitát. Az a baj, hogy spekulatív, jövőre vonatkozó, jóslásszerű elemek is belekeverednek az értékelésbe.
Az viszont egy kicsivel több az IMF tárgyalások felfüggesztése, az most már több, mint jóslás vagy spekulatív elem, hiszen ezt maga az IMF is mondja, hogy valóban igaz, hogy nem azt kértük, amit kaptunk, vagy nem azt kínálták, amit kértünk. Nehéz ebben eligazodni, ebben most ne ismerüljünk el.
De nem olyan bonyolult, szívesen elmondom, ha gondolja. Az a helyzet, hogy Magyarország egy pénzügyi védőhálót kért. Ennek konkrétan az a neve, hogy rugalmas hitelvonal, ha lefordítom angolról magyarra. Ilyen létezik, a lengyeleknek is ilyenük van. Ez azt jelenti, hogy az ország nem vesz föl hitelt, de van egy hitelkerete. És abban a pillanatban, hogy bajba kerül, akkor automatikusan hozzájuthat ehhez a pénzügyi kerethez. Ezt kértük. Ezt nem, a lengyelek megkapták, Mexikó is megkapta, vannak még országok, amelyek rendelkeznek ilyennel, Magyarországnak nem adták meg eddig.
Igen, de túl sok bizonytalanság volt Magyarország gazdaságpolitikájában ahhoz, hogy egyáltalán ezt kérhesse. Tehát az elemzők ezt már az elején elmondták, hogy erre nem voltunk jogosultak. Tehát eleve olyat kértünk, amit nem adtak volna.
Hát nem jogosultság kérdése ez, hanem szándéké. Ha akarták volna, adhatták volna.
Mindenesetre a tárgyalásoknak most akkor valóban vége.
Még nincsen, mert még várunk egy végső válaszra, mi továbbra is szeretnénk ezt megkapni. Az idő múlása az Magyarország oldalán áll. Hiszen az elmúlt egy évben a magyar gazdaság állapota, különösen a magyar pénzügyek helyzete jelentősen javult. Tehát én azt gondoltam, hogy az IMF a tárgyalások során naponta kap újabb és újabb impulzust arról, hogy a magyar gazdaság jó úton jár, a számaink egyre jobbak, az államadósság csökken, a költségvetési hiány ellenőrzés alatt van, a külkereskedelmünk növekszik, és egyébként nagy pozitívumot mutat, hogy a foglalkoztatottság nő, meg fog indulni a növekedés. Tehát én azt vártam, hogy az IMF, ahogy egyre szorosabb kapcsolatba kerül velünk, egyre inkább látni fogja, hogy van lehetőség arra, hogy megkapjuk ezt a bizonyos rugalmas hitelvonalat vagy hitelkeretet. Nem ez történt. Most már úgy látom, ha leegyszerűsítem ezt a bonyolult tárgyalási folyamatot, hogy végül is holló a hollónak nem válja ki a szemét. Ez itten a bölcsesség. Ugyanis láthatóan az IMF egyetlen dologra koncentrál, ez pedig az, hogy a bankadót azt töröljük el, és helyette az embereket adóztassuk meg. És egy darabig ezt nem értettem világos, de most már világos, hogy hát az IMF is egy bank. Tehát mégis mit várhatunk egy banktól, mint azt, hogy azt követelje, hogy a többi bank terhét csökkentsük. És ezen a ponton sajnos úgy látom, hogy kicsi esély van arra, hogy zöldágra vergődjünk egymással.
Igen, ez a kicsi esély valóban én is így látom. És így viszont akkor ez forrás oldali kérdés, hogyha forrásra lesz szüksége Magyarországnak, például az előző IMF hitelmegállapodás törlesztő részletére, akkor azok a devizakötvények lesznek?
Hát azok is lehetnek, de az elmúlt évben, 12-ben egy, miután bonyolult ezért az emberek által kevésbé ismert, nagyszerű teljesítményt ért el Magyarország. Maguk az emberek egyébként. Hiszen a 2012-ben, tehát az elmúlt évben esedékes hitelvisszafizetésünket, azt leginkább úgy teljesítettük, hogy a magyar emberek állampapírt vásároltak. Tehát képes volt Magyarország forintból, a magyar emberek megtakarításaiból visszafizetni a korábbi adósságot. Ez azért fontos, mert nem mindegy, hogy az adósságunk az magyar pénznemben, tehát forintban, vagy külföldi pénznemben áll fönn. Minél inkább külföldiben, annál inkább kiszolgáltatott az ország. Tehát módosítanunk kell azt az arányt is, ami a belföldi és a külföldi forrás között fönnáll. És ezért jó, hogyha a magyarok finanszírozzák a magyar államot. Ráadásul én mindig mondom a magyaroknak, hogy azon már gondolkodjanak el, hogyha megéri amerikai, német, meg angol milliárdosoknak, hogy magyar államkötvényt vásároljanak, akkor a magyar háziasszonynak is megéri, hogyha van pénze, már ha van, akkor vegyen államkötvényt, mert akkor azon a kamatot, a hasznot ő fogja zsebre tenni, és nem az amerikai milliárdos. Tehát a magyarokat folyamatosan kérem, hogy értsék meg, ez egy jó üzlet, vegyék a magyar állampapírt.
Igen, csak tudja, erre mondják azt elemzők, hogy ez is hitel, ugyanúgy, mint az IMF hitel, csak az IMF olcsóbb lett volna.
Hát vagy igen, vagy nem. A magyar hitel kamatok folyamatosan csökkennek. Ne felejtsük el, hogy a jegybanki alapkamatot több lépésben is sikerült csökkenteni. Ez pedig azt jelenti, hogy a hitelszint Magyarországon folyamatosan csökken. Meglátjuk majd, hogy ha külföldről vagy belföldről kell hitelt fölvennünk, az hány százalékos kamattal történik. De ha mindent összeszámol, akkor mégiscsak az a jó, nem, hogyha a magyar állam adósságának, amit megörököltünk ügyén, nem a külföldiek, hanem a magyar háziasszonyok, a magyar családok keresnek. Persze nincs mindenkinek megtakarítása sajnos, de sokaknak van. Hát sok száz milliárd forinttal növekedett meg a magyar magánszemélyek kezében lévő magyar állampapír, majd a kétszeresére növekedett, ami azt mutatja, hogy az embereknek egy bizonyos részének legalábbis volt megtakarítása, és azt gondolt, hogy az állammal való üzletelésből ő majd jól jár. Nem tévedett, igaza van, jól járt, s jól fog járni.
Ha már említi a jegybanki alapkamatot, és valóban a jegybank szerepe, a jegybank vezetője egyébként egy központi kérdése a következő hónapokban. Világos, hogy a nevet most nem fogja elárulni, mert egy nappal a mandátum lejárulta után fogja, vagy előtte fogja elmondani, hogy kit jelöl a jegybank elnökének. Az viszont fontos kérdés, hogy milyen jegybank elnökben, milyen jegybank elnöki szerepkörben gondolkodik ön? Ahhoz hasonlóban, mint amiről Matolcsy György beszélt a Wall Street Journalben két nappal ezelőtt, vagy pedig ahhoz hasonlóban, amitől a piac igazán tart, hogy forradalmi változások lesznek?
Hát a magyar jegybank kötelezettségeit, lehetőségeit, politikájának kereteit egy törvény jelöli ki. Azt a törvényt be kell tartani mindenkinek, a jegybanknak is, meg a mindenkori magyar kormánynak is. Tehát itt nincs semmi bizonytalanság, amit a törvény előír, az fog történni. Egyébként pedig nem akarom kitenni fölöslegesen az országot egy spekulációnak, ezért gondolom azt, hogy a lehető legsimább váltásnak kell bekövetkezni. Én egy dolgot tudok mondani megnyugtatásképpen a magyar embereknek, hogy a személyi döntés persze nekem kell meghoznom, de egy dologban biztosak lehetnek, offshore lovagokat nem fogok a jegybank élére jelölni. Tehát az a szégyen nem fordulhat elő még egyszer, hogy olyan vezetői vannak a jegybanknak, akik egyébként a saját pénzük Magyarországról történő kétséges kimenekítésével és ezen való spekulációval csináltak vagyonokat maguknak. Ez mindenkinek a magánügye, nem is szólok bele, mert hát minden magyar ember azt csinál a pénzével, amit akar, kivéve, hogyha közmegbizatást vállal. Ott azért vannak szabályok, amelyeket nem csak jogiak, hanem erkölcsiek is, amiket be kell tartani. Azt szeretném, hogyha a magyar emberek bízhatnának a jegybankban és annak vezetőjében.
A jegybankról fogunk még beszélni majd egy másik alkalommal. Menjünk Moszkvába. Mondja nekem konkrétumokat, hogy milyen megállapodásokat sikerült kötni, miről volt szó. A lapok próbálják elemezni, a paksi atomerőmű bővítésére tesznek jó eséllyel, hogy az biztos, hogy szóba került. Beszélnek a légügyi megállapodásról, beszélnek egy esetleges orosz hitelről. Miről volt szó ehhez képest?
A magyar történelem az nagy tanító, ezért az első siker az az, hogy nem csak kimentünk Moszkvába, hanem haza is jöttünk. Induljunk innen. Másodszorban nagyon mély barátsággal fogadtak bennünket, ami azért az orosz-magyar kapcsolatok történetét tekintve nem szükségszerű. De úgy látom, hogy Magyarországot tisztelik és becsülik Oroszországban, és nekünk is, ha jól belegondolunk az orosz-magyar kapcsolatok történetében, jó okunk van azt mondani, hogy az orosz kultúra nélkül nincs európai kultúra. Tehát az oroszokat van okunk tisztelni, nem föltétlenül az erejük miatt, meg a gazdasági súlyuk, meg a méreteik miatt, bár ők erre is büszkék, hanem a kulturális teljesítményük miatt. Tehát azért európai zenét, meg irodalmat elképzelni Oroszország nélkül szinte lehetetlen. És azért miután Magyarország egy kultúrnemzet, és a büszkeségünknek, a saját magunkra vonatkozó értékítéletünknek is tekintélyes részét az adja, hogy azért mi komoly kulturális teljesítményekkel gyarapítottuk az európai kultúrát, ezt más országok teljesítményének esetében is elismerjük. Így ezért beszélhetünk elismerése Oroszországról is. Na most, ami
és akkor beszéljünk a konkrétumokról.
Tehát a gazdaságot illeti. Magyarország a NATO tagja, meg az Európai Uniónak a tagja. Ez fölértékel bennünket Oroszországban. Tehát amikor Oroszország velünk gazdasági kapcsolatba lép, akkor az Európai Unió egységes piacával lép kapcsolatba. Akkor belép az Európai Unió nagy 500 milliós piacára. Tehát jól látható, hogy az Európai Uniós tagságnak ugyan sok dilemmája van, de az uniós tagság nem csak nyugaton, hanem keleten is fölértékeli Magyarországot, tehát érték a számunkra. Például Oroszország vitákban áll számos tekintetben az Európai Bizottsággal, például az energiapolitika ügyében. Nekik sem mindegy, hogy Magyarország hogyan viselkedik, milyen magatartást tanúsít ezekben a vitákban. Itt van a déli áramlatnak a kérdése, ugye, ami egy komoly beruházás, olyan 600 millió dollár körüli értékű beruházás, ráadásul tranzitdíjat fogunk majd szedni rajta, ha megvalósul, ez folyamatos bevétel a magyar költségvetésnek, az ügy nekünk fontos, ugyanakkor azokat a szerződéseket, amiket még 2008-ban kötöttünk egyébként, folyamatosan támadja az Európai Unió és módosítani akar. Ez egy fontos kérdéskör lesz a következő fél-egy évben. Háromszög: Moszkva, Brüsszel, Budapest. Nem vagyunk egyedül ebben az ügyben, mert másik három Európai Uniós országot is érint ez, Olaszországot, Szlovéniát és azt hiszem Bulgáriát is. A másik dolog energetikai együttműködés. Ugye itt egy érzékeny és izgalmas ügyről van szó, mert Magyarország egyszerre akarja visszaszerezni az energia függetlenségét.
Például az orosz piactól a függetlenségét.
Nagyon közel vagyunk hozzá. Ugyanakkor fönntartani az ellátás biztonságot Oroszország segítségével. Most a függetlenség Magyarország esetében sajnos nem azt jelenti, hogy lefúrunk a földbe és találunk annyi gázt, szenet vagy olajat, hogy hirtelen nincs szükségünk energiaimportra, tehát nem kell behoznunk mondjuk gázt. Erről nincsen szó. Jó lenne, ha így lenne. Lehet, hogy egyszer találunk is ilyesmit, de eddig még nem találtuk. Keressük, de még nem találtuk.
Atomenergia bővítésről lehet szó.
Azon lehet szó, de még az atomenergia mellett is Magyarországnak mindig kell behozni a külföldről energiát. Az energiafüggetlenség tehát nem azt jelenti, hogy nem hozunk be senkitől, hanem azt, hogy nem egyetlen helyről hozunk be. Ezért Magyarország most már abban a helyzetben van, hogy 3-4 helyről is tud energiát behozni, ezért a kiszolgáltatottságunk megszűnt. Most egy egyensúlyt kell tudni fönntartani, senki sincs abban a helyzetben, hogy Magyarországra kiszolgáltatott országként tekintsen. Ezért tárgyalunk arról, hogy hosszú távon hogyan lehet, mennyit érdemes és milyen árért például gázból behozni Magyarországra orosz területekről.
Az lett például a megoldás, hogyha az ember a saját tulajdonába tárolja ezt a földgázt, nem? Például, és erről szól az E.ON visszavásárlása, amelyről szintén beszéljünk két mondatot, mert ugye tegnap ön már múlt időben említette ezt, hogy visszavásároltuk az E.ON-t. Ez stimmel valóban?
Minden megállapodás létrejött, csak technikai részletkérdések maradtak. Tegnap a Magyar Villamos Művek, amely 99,9%-ban magyar állami tulajdon, közgyűlést tartott és döntést hozott erről, ezért mondom, minden döntés megszületett, már csak szövegezési munkálatok vannak
át. Mennyiért vásároltuk vissza? Ugye nézzük, hogy mi van itt először, is egy földgáz tározóról van szó, illetve például az orosz importot bonyolító, így van. Négy földgáztározóról, és például az orosz importot bonyolító vezetékrendszerről.
Nem a vezetékrendszerről, hanem a szerződésről van szó elsősorban. Nézze, erre egy külön műsort kellene szentelnünk igazából, de röviden a helyzetet így tudom leírni. Magyarország nagyon sok gázt használ föl, évente 10 milliárd köbmétert. Ennek nagy részét külföldről hozza be, a hazai kitermelés 2-3 milliárd köbméter között van. Tehát nekünk Oroszországból kell behoznunk egy hatalmas mennyiségű gázt. Ki állapodott meg kivel arról, hogy mennyit, milyen ütemezésben és mennyi pénzért hozunk be?
Fogalmam sincs.
Na látja, azért, hogy ezt a kérdést az E.ON és az Oroszország közötti szerződés szabályozza. Tehát én nem csak a büszkeségről beszélek, hanem azt az érzést, hogy a magyar gazdaság működése szempontjából az egyik vagy a legfontosabb kérdést egy olyan szerződés szabályozza, amiben nincs magyar szereplő. Ez elfogadhatatlan. Ez tehát ez nemzeti szuverenitás kérdése. Ezért most, amikor az EON-nal megállapodtunk, akkor ezt a szerződést is megvásároltuk, ezért a jövőben Magyarország fog tárgyalni az oroszokkal arról, hogy mennyi gáz hoz be, milyen ütemezésben, s mennyire.
Amely nyilván azt jelenti, hogy a magyar érdekek azt diktálják, hogy legyen olcsóbb a földgáz.
Hát, mint látja, 10%-a csökkentettük is már január 1-én, ha az EON féle ügyletet
nem
tudjuk.
Ez egy másik kérdés.
Nem, ez két összefüggő kérdés. Már az kérdést úgy is föl kell tennünk, hogy milyen eszközei vannak a magyar államnak arra, hogy csökkenthesse a rezsit. Minél több eszközünk van, erőművünk például, gázvezetékünk, tározónk, nálunk vannak a szerződések, annál inkább lehetősége van a kormánynak arra, hogy segítse a magyar embereket azzal, hogy csökkenti a rezsiköltséget.
Jó, de mennyibe került mindez?
Hát ezt most nem tudom, hogy szabad-e a szerződés aláírása előtt nyilvánosságra hozni. Azt tudom mondani önnek, hogy a kormány többször is megfontolta ezt a kérdést. Elkészítettünk nemzetközi cégekkel értékbecsléseket, meghatároztuk, hogy mennyi lehet maximum a vételár, amit még a nemzetközi becslések szerint ez ér, és jóval az alatt vásároltuk.
800 millió euróról beszélnek a lapok.
Nem irreális, amit ön mond.
És most említi, hogy aláírják majd a szerződést, mikor írják alá?
Hát ez bármi pillanatban megtörténhet, hiszen mind a két fél döntött. A szándéknyilatkozat pedig a magyar kormány és a EON között már aláírásra került.
És az, amiről Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter beszélt, hogy további rezsicsökkentések várhatók, és 2014-ig minek kell megtörténnie rezsifronton Magyarországban, az is alapvetően ebből a tárgyalási pozícióból fakadhat?
Nézzem, miért nem csökkentették korábban a magyar kormányok a rezsiárát? Sőt, miért emelték kétszeresére, meg háromszorosára? Most... Ugye az egy másik politikai közösség. Tehát nem a Fidesz, hanem a szocialisták. És nekem nincs kiemelkedően nagy véleményem a szocialistákról. Gondolom, ezzel nagy titkot nem árulok el. De azt azért nem föltételezem róluk, hogy ők szándékosan ártani akartak az embereknek. Egész egyszerűen nem tudtak olyan erős Magyarországot létrehozni, amely képes lett volna megvédeni az embereket. Ugyanis az árkérdés az erő kérdése, nem szándéké. Tehát 2010-ben a kétharmadunk miatt, amit az emberek hoztak létre, arra volt erőnk, nekem személyesen is csak arra volt erőm, hogy azt mondjam, hogy már pedig a rezsit nem fogják emelni. De egy harc volt, mert emelni akarták. Az elmúlt 2,5 évben sikerült megerősíteni az országot, ma azt tudom mondani, hogy csökkenteni fogjuk a rezsit. Úgy, ahogy Lázár János mondja, még továbbiakban is csökkenteni fogjuk, mert egész egyszerűen nem fogadható el, hogy a magyar emberek egyébként alacsony jövedelmének tekintélyes része az eleve már a hónap elején, mint rezsiköltség kimegy a háztartásokból. Tehát mi kormányunk nem elvenni akar az emberektől, hanem segíteni akar nekik, hogy többjük lehessen, hogy gazdagodhassanak, hogy simábban élhessenek, hogy jobban élhessenek. Ehhez pedig a rezsiköltségeket legalább az európai átlag szintjére vissza kell vinni, mert arcátlanul magas Magyarországon, különösen vásárlóértékparitáson számolva a háztartások energiakiadása.
Az utolsó egy percet szánjuk a politikai szezonra. Jövő héten frakcióülés tart a Fidesz Gyulán. Felkészítő frakcióülés, jön a tavaszi időszak. Mire számít bő egy évvel a választások előtt?
Nekünk volt egy tervünk, amikor megkezdtük 2010-ben a munkát. Vállalásaink voltak, amiket a magyar emberek felé tettünk. Ezeknek az állásáról, majd a végrehajtásának állásáról kell majd beszélnünk, hogy időarányosan hol állunk. Vannak ügyek, ahol nagyon jól állunk, vannak, ahol gyorsítanunk kell, de összességében azt az irányt tartjuk, amiről megállapodtunk ezelőtt 3 évvel. Akkor én azt mondtam, hogy 2013-nak már az emelkedés évének kell lennie, tehát ha jól végezzük a munkánkat 10-ben, 11-ben és 12-ben, ha sikerül megújítanunk az országot, ha nem ijedünk meg, ha kiállunk nemzetközi porondon az érdekeinkért, ha vállaljuk az ország átszervezésével járó kényelmetlenséget és egyébként politikai kockázatokat, és a munkánkat megcsináljuk, akkor 13-ban ennek meg lesznek az eredményei. Rezsicsökkentés erről szól már, minimálbéremelés erről szól, a nyugdíjak értékének növelése már erről szól. Tehát azt hiszem, hogy magabiztos és jövőre vonatkozó komoly terveket tárgyaló frakciülés lesz majd a Gyulán megtartott összejövetelünk.
Orbán Viktor miniszterelnököt hallottuk a 180 percben.